Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Most, hogy durván és őszintén beszéltünk Halmos Tamás professzorral arról, hogy milyen következményei vannak az elhízásnak, a metabolikus szindrómának és a cukorbetegségnek, amiben ijesztően sokan szenvednek ma az 50 fölöttiek között Magyarországon, következzen egy cukrászda. Magazinok, gasztroblogok és rádiomisorok kedvence volt jó ideig az a két őrült nő, aki ahelyett, hogy a jól megérdemelt alacsony nyugdíjat élvezve utazgatott volna a világban, cukrászdát nyitott Solymáron. A vendégek az elején kevésbé lelkesedtek. A fura színű izéket látva a pultban azt kérdezték, tessék mondani, rendes sütemény is lesz? Ebben a cukrászdában nincsen hagyományos krémes vagy dobostorta, van viszont makaron különböző színekben, gyümölcs, csokoládé és karamellhabok. A hagyományos magyar süteményeket a zserbó és az Eszterházi torta képviseli. Itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy az adagok valószínűleg egy kicsit kisebbek, tehát módjával biztos, hogy lehet őket fogyasztani. Mennyivel szebbek lennének a vasárnap délutánok, ha csak minden századik bölcsész és orvos cukrásznak menne, ahelyett, hogy egyetemre jár, persze csak akkor, ha hasonló lelkesedéssel és elhivatottsággal dolgoznának, mint a Zazi tulajdonosai. Írta róluk egyik méltatójuk. Én sem hagyhattam ki az 50 fölötti újrakezdőket. Vasárnap elmentem a Zaziba, hogy megismerkedjek a málna, a rózsa és a licsi habbal, valamint dr. Erdős Melindával, aki nyugdíjas fülor gégészként váltott, és lett saját bevallása szerint cukrászinos.
Hogy Japánban 60 körül szoktak általában céget alapítani. Ez Magyarországra egyáltalán
nem egyáltalán jellemző. Előttem is volt egy példa, én 84-ben voltam kint Amerikában, ahol egy 70 fölötti nagynénémnél voltam New Yorkban, és tele volt ilyen kis plasztikákkal a lakása, és mondtam, hogy gyűjtöd, azt mondja, nem én csinálom. Mondom, hogy nem tudtam, hogy szobrász vagy. Azt mondja, hogy én se. És tudod, hogy jöttem rá, hogy a vacsora vendégeket csináltam, és halpástétomot készítettem, és abból megformáztam egy halat. És annyira jól sikerült, és úgy élveztem, hogy másnap beiratkoztam egy iskolába, 70 évesen.
De milyen iskolába?
Egy szobrász iskolába.
Ja, mondta ezt a nagynéni.
És ez
teljesen természetes
volt? Ez teljesen természetes volt, és hát én 84-ben jóval fiatalabb voltam, és még aktív, rendesen aktív orvosként eszembe jutott, hogy 70 éves korában valaki beiratkozik az iskolába.
Nem gondoltad azt, hogy 70 éves korban van-e még élet?
Majdnem így gondolkoztam. És tulajdonképpen mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy valamit váltson ebben a korában.
Az ebben a korában az mi? 50 fölött, 60 fölött? Nézd, te normálisan kiszolgáltál, mint fülorgépész.
Én kiszolgáltam, amikor én nyugdíjba mentem, akkor én még nyugdíjba mehettem 58 éves koromba. Igen. Tehát 88 éves koromig dolgoztam. 2 évig. Én boldog nyugdíjasként éltem. Egész nyáron a Balatonon voltam, jöttem, mentem, színház, társaság, stb., és eszembe nem jutott, hogy én valamit csinálok. És
nem rettentél meg attól a fogalomtól, hogy nyugdíjas?
Nem. Engem ez abszolút nem zavart, sőt, baromi jól éreztem magam, hogy úgy töltem el az időmet, ahogy nekem jól esik. És hogyha ma nincs kedvem, nem tudom mit csinálni, akkor majd megcsinálom holnap. Arra vigyáztam, hogy ne toljam el a feladatokat magam előtt nagyon messzire. De hogy úgy éreztem, hogy ma inkább moziba megyek, mint nem tudom, befőzök, akkor moziba mentem. Tehát én élveztem azt, hogy nyugdíjas vagyok, és szabad vagyok, és nem vagyok kötve ahhoz, hogy reggel 8-ra bent kell lenni a kórházba, és akkor ottan ki tudja, meddig vagyok ott.
Igazából ez egy belső szabadság is, hogyha az ember nem retteg attól, hogy mondjuk egzisztenciálisan rossz helyzetbe kerül, hogy nem lesz dolga, akkor egyszer csak rá tud találni egyfajta olyan szabadságra, amilyen nem volt.
Erre csak azt tudom mondani, hogy én egzisztenciálisan jól voltam, hiszen édesapámtól örököltem egy baromi nagy házat, amit eladtam. Uh-huh. Tehát nyilvánvaló, hogyha csak a nyugdíjamból kellett volna megélni, akkor talán nem is élveztem volna ennyire.
Vagy talán nem is mentem volna
nyugdíjba. De volt egy hátterem, és úgy gondoltam, hogy akkor most megengedem magamnak azt, hogy én a boldog nyugdíjas életet élem.
Hány évet fiatalodik az ember lélekben, ha belekezd valami újba? Vagy öregszik a gondoktól?
Szerintem fiatalodik. Főleg az elején akkor rengeteget, mert a lelkesedés viszi. És tulajdonképpen nekem az az érzésem, hogy ez a cukrászda ez azért lett sikeres, mert egyikünk sem kényszerből csinálta. Mindegyikünk passzióból csinálta. Csináljunk valamit, francia cukrászda nincs Magyarországon, próbáljunk meg egy francia cukrászdát nyitni, vagy ezt az irányzatot csinálni. És akkor rámentünk az internetre, meg utána néztünk meg minden, és aztán végül tulajdonképpen a kolléganőm, a Varga Margit, aki bölcsész közgazdász egyébként.
Életében nem csinált azelőtt krémest.
Hát krémes semmiképpen nem. Ő sokkal több energiát és időt fecsérelt ebbe, és ő volt az, aki vette a fáradtságot, meg a pénzt, és kiment Párizsba, és tanult.
Igazából mi köze van az orrsövényferdülésnek a karamellahaphoz?
Semmi. Semmi. Én lezártam azt a korszakot az életembe. Uh-huh.
Tehát mondjuk most se akarnál csak úgy kedvtelésből belenézni a torkomba?
Nem. Nagyon ritkán megkér valaki a családból, hogy fáj a torka, nézzem meg, azt megteszem, de én lezártam ezt a korszakot.
És utána azt mondod, hogy fordulj gégészhez.
Igen. Akkor megmondom, hogy ki hova menjen el. Ennyit tudok.
Nem is hiányzik ez a néhány évtized orvoslása?
Nem, én nagyon szerettem, és tulajdonképpen amikor még én nyugdíjba mentem, akkor az egészségügy még messze nem volt ilyen állapotban, de már akkor sem volt jó állapotban. És engem borzasztóan zavart, hogy az orvos-beteg közötti bizalmi kapcsolat az megszűnt.
De ez nem rajtad, már nem. Általánosan rajtad, mint orvoson múlik?
Nem. Nem, ez a társadalmi megítélésem múlik, a pénzemért ezt akarom, meg azt akarom. Tehát amíg én 20 évvel ezelőtt azt mondtam a betegnek, hogy meg kell operálni a fülét, mert ez meg ez a baja van, akkor ő megbízott bennem, és elhitte. Most nem bízik meg bennem, és azt mondja, hogy adjak neki gyógyszert. Mert ő most nem ér rá, nem akarja megoperáltatni.
De nincs is műtéti kapacitás, hogy megoperáltassa.
Akkor még volt. Tehát akkor még ez nem volt gond. Egyszerűen a beteg és az orvos közötti az a fajta bizalmi kapcsolat, hogy mondjam, nem biztos, hogy ez a legjobb szó, de a tisztelet az eltűnt. Volt olyan betegem, aki azt kérdezte tőlem a rendelőben, hogy ennyi pénzért miért ül itt doktornő.
Azért, hogy magát meggyógyítsam, nem?
Igen, mondtad, igen.
7 éven nyitottátok az Azi cukrászdát Solymáron. Két őrült középkorú asszony, igen. Ezt mondhatjuk. Ha visszatekintesz a 7 évre, az mindig egy határkő, valamiért azt mondják, hogy a 7 év az egy korszak lezárás. Ez alatt a 7 év alatt a ti cukrászdátok, ami itt van egy Budapest környéki faluban az út mellett, hova jutott el szerinted? Hiszen teljesen más csináltok, mondhatjuk azt, mint az összes többi cukrászda Magyarországon.
Hát legalábbis nagyon kevesen csinálják. Most már azért próbálják csinálni azt a vonalat is néhány cukrászdában, de nagyon kevesen. Hogy hova jutottunk el, magunk se gondoltuk. Az elején nagyon nehéz volt. Az elején borzasztó zártak voltak az emberek, és nem voltak befogadók ezekre a különleges formájú, különleges ízű, kicsit más jellegű valamikre, amik a pultban voltak. Mindazok ellenére, hogy a csodabogárságunk miatt, hiszen ugye nem voltunk cukrászok, ugyan a Margit elvégezte a cukrásziskolát, tehát ő végzett cukrászakmunkás, én nem, mert én azt mondtam, hogy én ehhez már öreg vagyok, úgyhogy én maradtam inas. Lényeg az, hogy...
Ez jó egyébként, főorvos asszony, aki tulajdonképpen inas.
Igen.
De ez teljesen rendben van.
Abszolút. És csomó újság írt rólunk, mert hogy csodabogarak voltunk. És nagyon sokan el is jöttek, ott rádióműsor velünk, eljöttek. De azok az emberek, akik eljöttek, azok nem a süteményekre voltak kíváncsiak, hanem ránk. A két csodabogára, aki vénfejjel cukrászdát nyit a semmiből.
Mennyit dobtatok ki az elején esténként?
Hát elég sokat. Most ugye arra is rá kellett jönni, hogy körülbelül mennyi az, amennyit egy nap eladunk. Most is elég nehéz kiszámítani, de most már azért valami fogalmunk van. Most is van olyan, hogy megmarad, és az megy haza a családnak, vagy nem dobjuk ki, mert nem kidobandó, de hát nem adjuk el. Tulajdonképpen akkor fordult meg a kocka, amikor egy olyan gasztronómiai magazin írt rólunk, ahol azt a közönséget találta meg ez a magazin, ahol már nem a csodabogár két csaj volt az érdekes, hanem az, hogy amit csinálnak. És ettől megtalált egy olyan vevőkör, aki azóta is törzs vendégünk, és rendszeresen jár, és nem Solymári, hanem Budapestről, sőt, az ország minden tájáról járnak.
Fölmegyünk Sopronból kirándulni, hogy megnézzük az Azi?
Bizony.
Ne hülyeség.
Győrből, Szolnokról. Sátor Aljaújhelyről van egy rendszeres vendégünk, aki akárhányszor Pesten van, az mindig egy nagy dobos süteménnyel távozik.
Ezt tudod milyen, mikor az ember villányból rendel bort.
Igen, például. Igen, igen. Na de valahol, ha megnézed Franciaországban a Michelin csillagokat, akkor is vannak olyan Michelin csillagos vendéglők, amik egy kis eldugott faluba vannak, de benne vannak a katalógusban, hogy ezért érdemes ebbe a faluba elmenni. Mert a bárány combja az olyan, hogy más nem tud olyat. Miért ne lehetne ez itt is?
Mekkora állóképesség kell ahhoz, hogy az ember frissen nyugdíjba menve cukrász legyen?
Nagy. Nagy.
Napi hány óra?
Hát 10-12.
Most is? 7 év után?
7 év után is 9-10 óra biztos. Ez miután összesen 4-en vagyunk, tehát 2-en vagyunk tulajdonosok, és 2 alkalmazottunk van, illetve hétvégén van plusz egy besegítő kislány, mindent mi csinálunk. Most már hála Istennek a szállítók, vagy akitől beszerezzük az anyagokat, nagy részt kiszállítanak. De hosszú ideig el kellett menni az anyagokért. Tehát elmentünk bevásárolni. Ha ki kellett szállítani valahova süteményt, akkor kiszállítottuk, takarítani kellett, kiszolgálni kellett, gyártani kellett. Úgyhogy ami belefér, az mindent. És hát ez gyakorlatilag ma is így van, talán nem ennyire sarkítva. Ez egy fizikai munka. Ez egy komoly fizikai munka, nem vasmunkás az ember, de reggeltől estig állunk. Például, amikor az egyik tálból a másikba, mondjuk az egyik tálban van 2 kiló valamilyen anyag, és azt át kell önteni egy másik tálba, azt egy kézzel csinálom, mert a bal kezemben van, amiből öntök, és a másik kezemben kaparom ki a tálból. Na most gondold el, hogy naponta nem tudom hányszor, a bal kezemmel 2 kilót így tartok 5 percig, szóval ezek igénybe veszik az embernek a fizikai állapotát.
Na jó, de ehhez edzeni kell, nem?
Hát edződünk itt.
Tehát tulajdonképpen ez a sport is?
Vagy igen, mellette és amikor nem, én mellettem már semmit nem tudok csinálni. De amikor elkezdtük, akkor mindannyian 4-5 kilót fogytunk. Most már visszajött, de akkor mindannyiunk, hiszen mindegyikünk valahol ülő munkát végzett, és amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor mindenki azt kérdezte, hogy nem hisztatok meg a cukrászdába. Nem, fogytunk a cukrászdába.
A néhány évtizedes orvosi munkád, amit letettél és lezártál, adott-e valamit ahhoz, hogy ezt csinálni tud?
Annyiban adott, hogy itt is emberekkel kell foglalkozni. Tehát én nagyon szeretek például a pultba lenni és kiszolgálni, mert nagyon szeretem meghallani azt, hogy oda teszem a tányéron a süteményt a vendég elé, és akkor azt hallom, hogy de finom. Ez borzasztó jó érzés. Ilyen közvetlen visszajelzés azért az orvosi munkában nem volt, ott is volt persze.
Nyissa ki a száját, ugyanúgy kezdődik ez is, meg az is.
Igen, igen.